Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Amen. Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségében bízva és az ő segítségét kérve Isten üzenetét szeretném hirdetni számotokra. Ez megírva található Nehémiás könyvének a negyedik részében, tulajdonképpen az egész negyedik fejezet alapján, meg majd még korábbi részek alapján fogom hirdetni ma az igét, de ebből most az első 12 verset olvasom el, tehát Nehémiás 4:1-12. Amikor Szamballat és Tóbiljá, továbbá az arabok, amóniak és asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagy haragra indultak, és mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal. A júdaiak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Ellenségeink meg ezt mondták, meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. A szomszédságban lakó júdaiak is mindenhonnan eljöttek hozzánk, és 10-szer is mondták nekünk, térjetek vissza hozzánk. Azért odaállítottam a népet a hely legalsó részére, a várfal mögé, a hézagokba, odaállítottam őket nemzetségenként, fegyveresen, dárdákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének, ne féljetek tőlük. A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. Az építkezéseinkről szóló sorozatunkban ma, és majd még legközelebb is, az akadályokról lesz szó, igen, kétszer is, hiszen aki belefogott bármilyen építkezésbe, az tudja, hogy mennyi akadállyal kell szembenézni. Ritka az olyan építkezés, ami ne váltana ki valamilyen ellenszenvet, vagy ellenállást, vagy akár támadást is. Hát erről én magam is sokat tudnék mesélni. Rengeteg mindent építettünk itt a gyülekezetben az elmúlt 13 évben, hát magát a gyülekezetet is, nyilván ez az elsődleges feladatunk, de a gyülekezet épületeit is, és közben az építkezések, felújítások közben rengeteg ellenállást, támadást kellett megtapasztalnunk, gúnyolódásokat, rossz indulatot, feljelentéseket. A feljelentésekből egy egész aktát tudnék összeállítani, hogy ahány feljelentésben mi már itt részesültünk. Hát Nehémiás esetében is ezt látjuk, miközben azon volt, hogy újjáépítse Jeruzsálem falait, és ezzel együtt ugye újjáépítse, vagy megújítsa a benne lakók életét, aközben rengeteg akadállyal kellett szembenéznie. És ezeket az akadályokat úgy csoportosíthatjuk, így nagyon egyszerűen, hogy kívülről jövő támadások és belső ellenállás. Ma a kívülről jövő támadásokat fogjuk megnézni, és majd legközelebb a belső ellenállással foglalkozunk. Nem akarom leszűkíteni a témát csak a csak a lelki építkezésekre, hiszen az élet szinte bármelyik területén megtapasztalhatjuk, hogy az építkezés ellenszenvet, vagy ellenállást, vagy támadást vált ki. Konkrét épületeknél is így van, ez nem tudom, hogy arról tudtok-e, de elég mondjuk közismert, hogy a párizsi Eiffel-torony építését is nagy és heves ellenállásba ütközött, és az ellenzők között rengeteg művész is akadt. Ahogy hírét vették, hogy ez az Eiffel nevű mérnök mire készül, és milyen tornyot szeretne ugye a világkiállításra építeni, de az eredetileg csak idéglenesen akarták felépíteni az Eiffel-tornyot, óriási ellenállást váltott ki. Aztán ma pedig ugye Párizs, illetve Franciaország egyik jelképe az Eiffel-torony és a világörökség része, de amikor kezdték építeni, heves ellenállást váltott ki. És ugyanígy szinte bármilyen építkezésnél szembe találjuk magunkat ellenállással és támadásokkal. Valaki akkor tapasztalja ezt meg, amikor egy baráti vagy szerelmi kapcsolatot szeretne kiépíteni. De vagy az ő szülei, vagy a szerelme szülei ellenzik ezt. Hát klasszikus példa erre, ugye Rómeó és Júlia története. Manapság pedig, hogy közelebbi példát említsünk, különösen gyakori, amikor egy anya, egy édesanya egyetlen fiú gyermekét nem bírja elengedni. És bármilyen angyalt is talál élete párjának a fiacskája, az anya számára nem lesz megfelelő, és ahol lehet ellenezni és akadályozni fogja. Mások a munkahelyükön tapasztalják ezt meg, a tehetségük, a szorgalmuk miatt építhetnék a karrierjüket munkahelyen belül, feljebb juthatnának a ranglétrán, de amikor lehetőség adódna, akkor hirtelen ellenállásba ütköznek. Vagy azért, mert a főnöknek már megvan a saját maga embere, vagy egyszerűen csak munkatársi irítségből. Megint mások pedig egy konkrét építkezés, például házépítés vagy korszerűsítés közben tapasztalják az ellenállást, például a szomszéd részéről. Aki nem akarja, hogy, és most nagyon butuska dolgot fogok említeni, de ezek megtörtént esetek, tehát a szomszéd volt, hogy azért jelentette fel a saját szomszédját, mert nem akarta, hogy az ő házánál nagyobb legyen a mellette lévő ház, vagy hogy korszerűbb legyen. Tehát itt megint az irítség, a rossz indulat. Ti is biztosan rengeteg példát tudnátok mondani, de most talán ennyi elég lesz a példákból. Tovább bonyolódik és nehezedik a helyzet akkor, ha valaki vezetőként ütközik ellenállásba, nincs annál nagyobb próbája egy vezetőnek, amikor ellenszegüléssel találja magát szemben. Keresztény vezetők, misszionáriusok, lelkészek, papok gyakran összeomlanak ilyen nyomás alatt. Vannak, akik annyira elcsüggednek és megkeserednek, hogy teljesen abban hagyják a munkájukat, a hivatásukat. Mások úgy próbálnak védekezni, hogy bekeményítenek, falakat húznak maguk köré, és a védőállásaikból tüzelni kezdenek, mindenkire bosszút forralnak, és mindenkibe belekötnek. Nehémiás nem így reagált, nem ilyen szélsőségesen. Az, ahogyan a külső és a külső támadásokat és a belső ellenállásokat kezelte, az ugyanolyan mestermunka, mint Jeruzsálem újjáépítése. Azt, hogy ő igazán mestere az ellenállások kezelésének, ezt nagyon jól mutatja, hogy nem őrölték fel a kívülről jövő támadások és a belső ellenállások. Ha ilyen-olyan építkezéseid során ütköztél már ellenállásba, akkor azt hiszem, hogy velem együtt sokat tanulhatsz abból, ahogyan az ellenállást Nehémiás kezeli, akár külső támadás, akár belső ellenállás leküzdéséről legyen szó, Nehémiástól kiváló mesterfogásokat tanulhatunk. Az első, amit Nehémiástól megtanulhatunk, sokat segíthet, ha tisztázzuk, hogy vajon mi a támadás forrása, honnan fakad. Tehát, hogyha egy bizonyos építkezésünk miatt támadások érnek, akkor jó tisztázni, hogy mi ennek a forrása, miből fakad. A Nehémiással szembeni ellenállásnak különféle forrásai voltak. Az egyik ilyen forrás Szanballat. Olvassuk ennek a nem annyira szimpatikus embernek a nevét, itt az igében. Ő a Jeruzsálemtől északra fekvő Samáriának a kormányzója volt. Samária lakossága már akkor is nagyon vegyes összetételű volt, a zsidók mellett éltek ott arabok, ammóniak és asdódiak. Közülük külön is megemlíti a szövegünk az ammóni Tóbíját és az arab Gesemet. Ők voltak az ellenállás további forrásai. Zsidók, ammóniak, arabok korábban ellenségei voltak egymásnak, de ezek a korábbi harcaikat félretéve most összefognak egy közös ellenség Nehémiás ellen. Hogy miért látnak ellenséget Nehémiásban? Hihetetlen, de igénk a második fejezetben a következőkkel magyarázza, a második fejezet 10. verse. Nagyon rossz hallották, hogy jött egy olyan ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Talán felvetődik bennetek is, hogy hát ezért meg miért kellett megharagudni Nehémiásra. De aki már kapott egy-két pofont az élettől, az sejti, hogy miért. Azért rossz hallották, mert ezek a környékbeli helytartók és az udvartartásuk a rájuk bízott népből éltek. Őket zsákmányolták ki. Jeruzsálem korábbi helytartója is egyébként ugyanezt tette. Na most, ha Nehémiás az újdonsült helytartó, jeruzsálemi helytartó, azzal állít be, hogy ő nem kizsákmányolni akarja a népet, hanem a javát keresi, akkor ez ugye azonnal rossz fényt vet a többi környékbeli helytartóra. És még egy kiderült ebből, ha Nehémiás a nép javát keresi, akkor nem fog beállni a többi helytartó közé. Tehát nagyon leegyszerűsítve úgy is mondhatjuk, hogy azért rossz hallották, hogy jött valaki, aki nem a... Azért rossz hallották, mert jött valaki, aki nem a saját javát, meg nem a többi helytartó javát kereste. Nehémiás ezzel a hozzáállással hamar elérte, hogy hát mai kifejezéssel élve nem vették be a buliba a többi helytartó. És innentől ő ellenség. És a rosszallásukat a környékbeli helytartók, meg az embereik a rosszallásukat rögtön ki is fejezik, amikor ugye hírét vették, hogy a jeruzsálemiek Nehémiás hozzáállását és szándékát milyen lelkesen fogadták, akkor Szanballat, Tóbiá és Gesem azonnal a romos városba mentek. Itt a második fejezet 19. versében olvasunk erről. Amikor meghallotta ezt a horoni Szanballat, Tóbiá, az ammoni szolga és az arab Gesem, gúnyolódtak rajtunk és így csúfoltak bennünket. Mit akartok csinálni? Talán a király ellen akartok föllázadni? De Nehémiás ebben az egészben nem csupán emberi irigységet és rossz indulatot és hatalomféltést lát, a sátán támadását látja az egésznek a hátterében. Válasza ennek megfelelő, nem emberi ellen akcióval vagy reakcióval felel, hanem a következő szavakat mondja erre. Én azonban így válaszoltam nekik, maga a menny istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. És még folytatja, nektek azonban semmi részetek és jogotok nincs, emléketek sem marad Jeruzsálemben. Hát nem finom beszéd, itt megkezdődött a háború. Az utolsó szavai kemények Nehémiásnak. Tulajdonképpen azt mondja, hogy figyeljetek, ez az egész újjáépítés, ez amit mi itt elkezdünk, nektek semmi közötök. Ez a város, és benne Izrael fiai a menny istenének a tulajdona. ti nem vagytok az ő szolgái, és éppen ezért sem a kritikátokra, sem a segítségetekre nem tartunk igényt, tűnjetek el. Hát Nehémiás meghúzta a határvonalakat. A helyzet világos, a harc elkezdődött. De felmerülhet bennünk, hogy miért ilyen kemény hangot ütött meg Nehémiás. Egy hívő, imádkozó ember, aki ráadásul vezető is, hogyan beszélhet így? A választ én abban találtam meg, amit előbb már említettem, hogy Nehémiás az emberi rossz indulat mögött sátáni támadást lát. És ezért olyan kemény és határozott a válasza, mert ő tulajdonképpen a sátán támadását akarja visszaverni. Olyan ez, mint az új szövetségben, amikor Péter el akarja téríteni Jézust a kereszttől. És amikor ugye Jézus szóba hozza azt, hogy neki a küldetéshez hozzátartozik, hogy meg kell halnia a kereszten, akkor Péter azt mondja, hogy Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. És erre mit felel Jézus? Az, hogy távozz tőlem, sátán. Ugyanaz a helyzet. Jézus nem az emberi szavakra reagált, az emberi szavakból kiérezte a sátán támadását, és ezért ütött meg olyan kemény hangot, és amit mondott, az nem is Péternek szólt, hanem a Péteren keresztül kiszóló sátánnak. De ugyanerről beszél a lekcióként felolvasott igénk is, amikor azt mondja Pál, hogy nem test és vér ellen van harcunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Nehémiás tehát az ellenállás több forrásával is találkozik, de a végső forrást azt a sátánnál látja. És ezért húz olyan éles határvonalat, és ad olyan kemény feleletet. Nyilván nem kell mindenbe belekeverni az ördögöt, de az is igaz, hogy a sátán sokszor az emberi irigységet, hatalomféltést, rossz indulatot használja fel a támadásaihoz. A másik, amit nézzünk még meg, ezeknek a külső támadásoknak a célja. Nehémiás azt is tisztán látja, hogy mi az ellenállásnak a célja. Nagyon egyszerűen az, hogy az építkezés leálljon. Sőt, lehetőleg el se kezdődjön. Nekünk is jó ezzel tisztában lenni, illetve ezt tisztázni a támadások célját, de azzal is jó tisztában lenni, hogy Isten alapvetően az építés Istene. Azt akarja, hogy épüljön a személyiségünk, épüljön a hitünk, épüljenek a kapcsolataink, épüljenek a közösségeink. A sátán pedig a rombolásnak a mestere. És minden ilyen pozitív épülést megpróbál elakasztani és a földig rombolni. Sőt, már a kezdeteknél ellehetetleníteni. És mindig meg fogja hozzá találni az embereit. Itt is ezt látjuk. Szamballat és a társai csírájában akarják elfojtani Jeruzsálem újjáépítését. Ez ellenállásuk fő célja. És egyre messzebb mennek ennek elérésében. Először még csak kicsúfolták és nyilvánosan kigúnyolták Nehémiást és az újjáépítéshez kezdő zsidókat. Aztán összeszövetkeztek, és fegyveres támadással fenyegetik őket. Végül egy tárgyalásra való meghívással törbe akarják csalni Nehémiást, és meg akarják gyilkolni. Meghívják egy tárgyalásra, de csak azért, hogy ott elfogják és megöljék. Az ellenállásuk tehát egyre fenyegetőbb alapot ölt. A végső cél, hogy az építkezést leállítsák. Valamit a külső támadások módszereiről, ezt is jó megismernünk, mert ez az évezredek alatt nem sokat változott. Ebben a fokozódó fenyegetésben a szavaknak jut a legnagyobb szerep. Szamballat ügyesen, de gonoszul mondhatni, ördögien bánik a szavakkal. Tudja, hogy mit kell mondani, hogyan kell forgatni a szavakat ahhoz, hogy az újjáépítés résztvevőit elgyengítse és megossza. Négyféle módszert használ ebben, feltűnő, hogy mind a négy esetben kérdőmondatot használ, nyilván azért, mert kétséget akar támasztani. Mint annak idején a kígyó, amikor megkísértette Évát, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Tehát négy kérdőmondatot alkalmaz Szamballat, de mindegyik kérdőmondatot máshová irányozza. Izrael fiainak a leggyengébb, legérzékenyebb pontjaira. Ha maradunk a lekcióban szereplő képnél, akkor úgy is mondhatjuk, hogy négy tüzes nyilat lő ki Nehémiásékra. Mindegyik kérdőmondatának olyan éle van, ami bánt, ami súlyosan megsebez. Az első kérdése így hangzik, és ezeket most a harmadik részből olvasom. Az első kérdése így hangzik, hogy mit csinálnak ezek a nyomorult júdeaiak? Harmadik rész 34. versében szerepel mind a négy kérdőmondata. Mit csinálnak ezek a nyomorult júdeaiak? Ennek a mondatnak a bántó éle a nyomorult júdeaiak kifejezésben rejlik, hiszen a zsidók maguk is nyomorultul érezték magukat. Nem volt elég, hogy a nép egy része már mióta fogságban van, ők pedig, akik otthon maradhattak, romok között szegénységben élnek. Ennek ellenére összeszedték magukat, és iszonyatos erőfeszítések árán nekifogtak a város újjáépítésének. Ez ugye még jóval Nehémiás odaérkezése előtt történt, egy ilyen kísérlet a város újjáépítésére. De az egész munkájukat és az emberfeletti áldozathozatalukat tönkretette egy nagy tűzvész. Ilyen esetben az ember hát alapban vesztesnek, nyomorultnak érzi magát, és Szamballat első kérdése éppen ezt célozza. Olyan ez, mintha egy púpos embert a púpja miatt gúnyolnának, vagy egy sántát a sántasága miatt, vagy egy egyedülállót azért, hogy miért nem tudott megházasodni, biztos ő az oka. Tehát a gyenge pontján támadják, ahol a legérzékenyebb, ahol sebes az élete. Mindannyiunknak van ilyen gyenge pontja, amire különösen érzékenyek vagyunk. Tehát ez az első. Szamballat második kérdőmondata ez, hogy hát megengedik ezt nekik? Nyilvánvalóan megengedték az újjáépítést, hiszen maga a perzsa király adott erre engedélyt az építkezésre, és erre a munkára nevezte ki helytartónak Nehémiást. A bántó él itt az, hogy ennek ellenére, az engedélyek ellenére árulónak állítják be őket, mint akik az újjáépítést tudatos engedetlenségből és szembeszegülésből akarják elkezdeni. A harmadik mondata Szamballatnak így hangzik, hogy talán már áldozni is akarnak, mert még ma befejezik. Ezt nem is értjük azonnal, ezt a mondatot. Itt az Istenbe vetett hitüket célozza Szamballat. A zsidók hitének gyakorlásához elengedhetetlen volt az áldozatok bemutatása. Amíg a templom romokban állt, ugye addig nem tudják gyakorolni a hitüknek ezt a fontos részét. Biztosan gyötörte őket a kétség, hogy miért nem engedte őket Isten a hitük gyakorlásában. Maga Isten akadályozza a hitük gyakorlását. De ha el is készülnének a templommal, vajon használ-e egyáltalán még az áldozat? Ezeket a gyötrő kérdéseket mi is ismerhetjük, például így, hogy használ-e valamit egyáltalán, ha imádkozom? Vagy vajon valóban törődik-e velem az Isten? Amikor amúgy is elbizonytalanodunk a hitünkben, akkor különösen is érzékenyen érint minket, ha mások is megkérdőjelezik azt. És a negyedik kérdésé így hangzik Szamballatnak, életre kelthetik-e ezt a halomkövet, amely porrá éget? Ugye ez a kérdés arra a tűzvészre utal, amely az előző újjáépítéskor keletkezett és megállította a munkát. Olyan forróság volt, hogy a kövek kémiai összetételét is megváltoztathatta, és emiatt elveszíthették a szilárdságukat. Ennek a kérdésnek az éle ebben van, hogy eleve veszett ügy, amelyen fáradoztok, nagyon nehéz, hogyha valamit fontosnak, szentnek érzel, azt mások lényegtelen, veszett, értelmetlen ügyként kezelik. Ezek után akkor végül még nézzük meg röviden, hogy milyen feleletet adhatunk hívő emberekként ezekre a külső támadásokra. Hát legelőször is az imádság. Ez az első felelet. És ezt nem azért mondom, mert lelkész vagyok, hanem tapasztalatból. Imádság nélkül nagyon el lehet rontani a külső támadásokra adható választ. Nem véletlen, hogy Nehémiás is imával kezdi, még a harmadik részhez megyünk vissza, a 36. és 37. versben találjuk Szamballat gúnyolódó megjegyzéseire, kérdő mondataira Nehémiásnak a válaszát. 36. vers, halld meg Istenünk, hogyan csúfolnak minket. Fordítsd vissza fejükre gyalázkodásukat. Legyenek prédává rabtartóik földjén. Ne nézd el bűnüket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Hát ezek kemény szavak. Megint kemény szavak. Mit imádkozik? Ne nézd el bűnüket, meg fordítsd vissza rájuk a dolgaikat. Három dologban is segítséget nyújthat, gyakorlati segítséget nyújthat az imádság. Az első mindjárt, amit kiérezhetünk ezekből a szavakból, az a dühömnek, a mérgemnek a kiadása. Hívő emberek, sőt, hívő vezetők is lehetnek bosszusak vagy mérgesek. Ők is emberek, és nekik is van egy tűrési határuk. Joguk van bizonyos helyzetekben haragudni, megengedhetik maguknak a haragot ők is. De az már ugye egy egészen más kérdés, hogy mit kezdenek a haragjukkal. Az imának nagyon fontos szerepe van abban, hogy a haragukat ne zúdítsák rá egy az egyben a másikra. Ha imában öntjük ki Isten előtt a haragunkat, akkor az még mindig jobb, mint hogyha a másikra zúdítanánk, vagy ha benyelnénk az egészet, kifelé meg álhatatosságot szillelnénk. Ugye ez képmutatás lenne. Aztán az imádság abban is segít, hogy tisztázzuk, hogy vajon miért ért minket támadás. Azért-e, mert tényleg elrontottunk valamit, vagy rajtunk kívül álló okokból. Sokat segít ennek a tisztázásában, ha tudjuk, hogy Isten csak azokat neveti ki, akik kérkedve dacolnak vele. A gyermekeit helyreigazítja, akár emberi közvetítőkön keresztül. De sohasem csúfolja, sohasem gúnyolja őket, még akkor sem, ha tényleg követtek el hibát vagy bűnt. És ezért a gúnyos, a csúfolódó megjegyzések, akik a gúnyos, csúfolódó megjegyzésekkel támadnak, azokat nyugodt szívvel le lehet rázni, vissza lehet utasítani. Nehémiás is ezt teszi, fordítsd vissza a fejükre gyalázkodásukat. Nem veszi magára. Mert tudja, hogy ez ebben a formában nem jöhet Istentől. Végül a harmadik, amiben az imádság segíthet, hogy erőt gyűjtsünk. Abban is különbözik az imádság minden más beszélgetéstől, hogy természetfeletti erőt nyerhetünk belőle. Amikor igazán imádkozunk, akkor Isten királysága nyílik meg előttünk, és ennek az erőiből részesülhetünk. Hát ennyit röviden az imádság szerepéről. Ez az első válasz, amit adhatunk. A következő, hogy felvértezzük magunkat. Hát Nehémiásék szó szerint ezt tették, amikor Szamballat és emberei látták, hogy az építkezés minden gúnyolódás és ijeszgetés ellenére jól halad, akkor fegyveres ellenállás támadásra határozták el magukat. A leírásból az is kiderül, hogy rajtaütésszerű támadást terveztek, különböző irányokból egyszerre akarták megrohanni a várost. És erre válaszul Nehémiás megszervezte a védelmet, felfegyverezte a lakosságot, és odaállította őket a falak legkritikusabb részeire. Már ennyi is elég volt ahhoz, hogy a fegyveres támadás veszélye elmúljon. Tehát itt ebben nagyon fontos üzenet van, hogy van, amikor, értsétek jól, de van, amikor az imádság nem elég. Tehát imádkozni kell, imával kell kezdeni, de mellette tenni kell még valamit. Van, amikor nem kell tenni semmit, van ilyen ige is, hogy az Úr hadakozik, értetek, ti pedig maradjatok vesztek, ilyen is van. De van olyan helyzet, amikor az ima mellett fel kell vértezni magunkat, fegyverkezni kell, és Nehémiásék is ezt teszik. Nem csak imádkozva állnak ott a falak tövében, hanem mindenkit fegyverrel látnak el. És ennyi elég ahhoz, hogy a támadás veszélye elmúljon. Ahogy eljutott az ellenséghez a hír, hogy a támadásuk már nem fogja meglepetésként érni a zsidókat, és így csökkent a könnyű győzelem valószínűsége, hogy a fegyveres támadás iránti lelkesedésük megcsappant. És Nehémiásék ennek ellenére megtartották a fegyveres őrséget, ahogy olvastuk is az igében, olyannyira, hogy még az építőket is felfegyverezték. Ebből annyit szeretnék kiemelni üzenetként, hogy van jogunk felvértezni magunkat. Sokszor keresztjén emberek, hívő emberek így megzavarodnak, hogy hát jó, hát imádkozom, de hát amellett én más nem tehetek. Van jogunk felvértezni magunkat, akár teológiailag, akár lelkileg, akár jogilag, amit a helyzet megkíván. Igen, akár jogilag is, ahogyan Pál apostol is tette, ugye amikor perbe fogták, megtámadták, a zsidók vádat emeltek ellene, és akkor Pál nem hagyta, hogy egy ilyen rögtön ítélő törvényszék döntsön az ügyében, azt mondta, hogy én római állampolgár vagyok, a császárhoz fellebbezek. És nem volt mit tenni, római állampolgárként a császárhoz vitték. Élt a jogával. Nem kell tétlenül eltűrni az igaztalan vagy rosszindulatú vádakat. Tehát lehet jogilag is felszerelkezni. A lelki felvértezésről pedig szintén Pál beszél az Efézusi Levél 6. fejezetében, amit lekcióként felolvastam. És végül a harmadik, amit válaszként adhatunk az építkezéseinket ért támadásokra, hogy folytatjuk az építést. Hát ebben van egy ilyen csak azért is. Ha arra jutottunk, hogy a külső támadás nem volt jogos, hanem emberi rosszindulatból, vagy még inkább sátáni szándékból fakad, akkor hiba lenne leállni az építéssel. Miért? Azért, mert néhányaknak nem tetszik. Akkor folytathatjuk az építkezést, mint egy megharcolt helyes ügyet, vagy egy szent ügyet. Az építés folytatásának azonban emellett van még egy nagyon praktikus szerepe. Az imádságnál ugye szó volt arról, hogy segíthet a mérgünket elvezetni, és ugyanígy a munka is, az építés folytatása is. Nehémiás és a nép haragját az imádság mellett a munka vezette le a legjobban. Egyfajta munkaterápia is volt az, amit ők ott Jeruzsálem újjáépítésénél gyakoroltak. Ugyanis, hát biztos tapasztaltátok már ti is, hogy a harag az lendületet és erőt is tud adni a munkának. Erre is igaz a református keresztjének jelmondata, hogy orando et laborando, imádkozzál és dolgozzál. Ha méregbe gurulsz, akkor imádkozzál és dolgozzál. Lám, hova vezetett Szamballat fellemzős gúnyolódása? Az építés felgyorsulását eredményezte. Mert ilyen esetben is igaz, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Igen, akár még a külső támadások is, áldott legyen ezért az Úr. Amen.